Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a rádióhallgatókat, Mészáros Erika vagyok a mikrofonnál, mai vendégem Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció elnöke, és az autóvásárlásról is a típusokról lesz szó. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek én is.
Miért pont dízelt, vagy miért pont ne dízelt vásároljunk? Ebben most mi éppen az állás?
De rengeteg mizéria van ma dízelek ellen, és nem is értem ezt az egész kérdéskört, ami zajlik. Ugye én mérnökként tudok ebbe a kérdésbe csak részt venni, és akkor beszéljünk úgy, hogy értse a hallgató is, és kapjon egy pár információt. Tudod-e, hogy miért lett dízel motor 42 évvel ezelőtt a Volkswagen Golfban? Az volt a világon az első személygépkocsi, amiben dízelmotort szereztek.
Mintha azt mondtad volna, hogy valamelyik lepárlási anyagnak a maradékát szerették volna felhasználni, és azért.
Ugye a kőolajat, amikor krakkolják, hevítik, akkor mindenféleképpen keletkezik gázolaj, mint egyik fajta termék. Ezen lehet egy picit állítgatni, hogy több benzin, kevesebb gázolaj, több gázolaj, kevesebb benzin, de mindenhogyan keletkezik ilyen fajta termék. És a világban, amikor megnövekedett a benzin iránti igény, az akkori európai járművek, teherautók és buszok nem tudták vonatok, ugye akkor már elég nagy mértékben átállították Európába, villamosították a vasútközlekedést, Európában nincs számottevő hajóforgalom. Innentől kezdve a világ, vagy Európa ezzel a fajta melléktermékkel nem tudott mit kezdeni. És akkor nézzük meg a valóságot, mert én hiszek a dízelben, én hiszek abban, hogy ez a fajta motor még hosszú-hosszú évekig velünk marad, és nézzük a kibocsátási normákat, jó? Mert ugye ez egy fontos dolog, ugye erről szól ma Európa, erről szól a jövőnk. Ha becsületesen őszintén mindent megszámolunk a nap végén, ugye mindenfajta részét a dolognak, akkor amikor a kipufogó végén elkezdjük mérni a motorból kijövő legalább 7 gázt, ugye ma a széndioxid az, ami egy fő mérési dolog, gyakorlatilag a dízel gépjárműveknek a széndioxid kibocsátása sokkal alacsonyabb, mint egy benzines motornak. Tehát ahhoz, hogy a világ, és akkor a mértékekről is kezdjünk beszélni, mert ugye ez is egy ilyen tévhitek vannak, a világ teljes közlekedési kibocsátása 16-18%, ebben a hajó, a repülőgép, a vonat, a minden benne van. Ezen belül a személygépkocsi károsanyag kibocsátás 4-6%. Ha őszintén meg akarom nézni azt, hogy a világ mekkora károsanyag kibocsátást ad, akkor a lakossági fűtés sokkal nagyobb kibocsátó, mint maga a személygépkocsi közlekedés, vagy akár a teljes közlekedési ág.
Akkor ezen tulajdonképpen fölöslegesen lovagolnak, én úgy gondolom.
Én is így gondolom, és akkor még egy dolgot, hogy én mindent pénzbe számolok, és bocsásson meg nekem mindenki, a széndioxidnak is ára van, hogyha azt a hihetetlen mennyiségű pénzt, energiát és tudást, amit ennek a 4-6%-nak a csökkentésére próbálunk ráerőszakolni a világra és Európára, mondjuk a lakosság által használt házaknak a szigetelésére fordítanám, akkor 10-szer ennyi károsanyag kibocsátást tudnék megspórolni.
Miért nem lesz átrendeződés, ha erre lenne szükség?
Hát én fölfelé nézek, hát ha kapok választ, de ebben nem vagyok biztos. És ugye sok-sok minden apró dolgot lehetne tenni. Én nagy biztonsággal mondom, hogy ezt a 4-6%-ot is tudatos közlekedéssel akár 25%-kal tudnánk csökkenteni, hogyha nem lennénk ilyen hihetetlen kényelmesek.
Még egy dologra kíváncsi vagyok, ugye említetted, hogy a kipufogóban ugye a 7 gázt nézik. Biztos, hogy a széndioxid a 7-ből a legkárosabb egyébként a természetre?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, de hát mindegyik gáz, ami a kipufogóból kijön, az a természetben megtalálható. Tehát ugye, és az arányokat is lássa mindenki, hogy mondjuk a 7 gázból átlagosan 75% a széndioxid, és a nitrogénoxidok 3%. Tehát amikor a világ azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy turbos és kisköpcentű motorokat kell gyártani, mert ez a szabályozás lépett életbe, akkor automatikusan mi magunk idéztük elő azt a problémát, de sokkal magasabb hőmérsékleten üzemeltetjük a motorokat, aminek az a következménye, hogy a levegőben lévő nitrogént megsütjük, és keletkeznek az oxidok. Ahelyett, hogy sima szívó motorokat használtunk volna tovább, ugye abba sem mer belemenni senki és végig gondolni, hogy a turbomotoroknak az élettartalma sokkal rövidebb, mint a régi szívó motoroki, mert ebből a nagy teljesítményből az is fakad, hogy hamarabb tönkre mennek a magasabb hőfok miatt. Innentől kezdve az alkatrész utánpótlást sem számoljuk álszent módon. Tehát a javítás során szükségessé váló alkatrészeket is széndioksziddal állítjuk, vagy széndioxid árán állítjuk elő. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon rókafogta csuka, hogy amikor a nap végén becsülettel úgy megszámolnánk mindent, akkor nagyon érdekes számok jönnek ki.
És mi alakította át a motorhasználatot? A profit változtatott rajta, hogyha már ez az irány éppen nem jó?
Előírások. Tehát én azt gondolom, hogy az Európai Unió egy hibás gondolkodásban van, a fizika törvényét senki nem fogja felülírni. És akkor mondok néhány érdekes számot, hogy ugye Amerikából indult ez az egész őrület, Amerikában gyakorlatilag azért nem probléma a gázolajjal kapcsolatos témakör, mert Amerikában a vonatok a mai napig gázolajjal üzemelnek. Tehát az ott lévő ipari mellékterméket egyrészt felhasználja a vasúti közlekedés, másrészt két nagyon érdekes számot mondok, hogy az amerikai felségjel alatt közlekedő személygépkocsik, buszok, teherautók, áruszállítás, gázolaj szükséglete, vagy kőolaj szükséglete annyi egy év alatt, mint az amerikai felséggel alatt közlekedő hajók kőolaj szükséglete 8 óra alatt.
Hát ez óriási különbség.
És akkor még egy érdekes számot mondok, ugye mindenki álmodozik arról, hogy egy csodálatos szállodahajón több emeletes, több ezer fő szállodahajón töltsön el pár napot, járja a világot. Halkan mondom, hogy egy ilyen csodálatosnak gondolt szállodahajónak a károsanyag kibocsátása annyi egy év alatt, mint 1 millió személygépkocsinak.
Azt hiszem, hogy a számokkal sokkoltál minket, nem sokára folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést a dízelmotorokról Nezsik István, az Autós Nagykoalíció elnökével. Amikor személygépjárművet választ valaki a vásárlásnál, melyik felé megy a trend? A benzin vagy a dízel felé? Ez most, ami van a médiában, mennyire határozza meg az elmúlt időszak autópiacát?
Hát az a butaság, ami jelenleg a médiában van, ez gyakorlatilag a benzines felé tolja ezt a vásárlási lehetőséget, de azért legyünk már egy picit őszinték, meg egy picit gondolkodjunk már máshogy, mert gyakorlatilag, amiről beszélünk, hogy egyszer majd ki fognak tiltani járműveket itt-ott-amott, vagy Budapesten akár az Euro 5-ösnél rosszabb közlekedési besorolású járművek, de a tájékoztatási fokozatnál nem közlekedhetnek. Az Euro 5-ösnél rosszabb járművek több mint 10 évesek. Ugye én azt gondolom, hogy egy járművet, ugye 12 év az átlag életkor, amire tervezik, Magyarország járműparkjának az átlag életkora 14,5 év személygépkocsiban. Egy jó karbantartott személygépkocsi perszevvel minden további nélkül jól tud közlekedni. Mindenki tegye a szívére a kezét, hogy mennyire tartja karban, reálisan, legális módon a járművét, és mennyire költ rá annyit, amennyit ugye gyakorlatilag az üzembiztonsághoz szükséges.
Ez a tiltás, ez mikor fog életbe lépni?
Nem tudom, hogy talán 20-tól gondolták, hogy ez így lesz, de még egyszer mondom, Euro 5-ösnél rosszabb dízelautókról beszélünk. Ugye én egy kicsit máshogy láttam a kérdésben, amikor itt egy-két évvel ezelőtt elkezdték, hogy Németországban majd ekkor, meg akkor, meg innen, meg onnan ezt azt ki fognak tiltani. Nagyon büszke voltam Magyarországra, hisz nem túl messze innen, Pécsen, például lassan 10 éve kitiltották az összes autót a belvárosból. Tehát itt nem kell olyan nagy ijegységekről tenni, és túléltük, hogy az egész pécsi belvárosban ugye gyakorlatilag nem lehet járművel közlekedni, sétálunk benne. Tehát én nem nagyon értem ezt a média által kevert vihart, mert valójában én azt látom, hogy mindenfajta hajtásláncra szükség van, alapvetően mindenkinek a zsebe fogja meghatározni, hogy milyen autót akar venni. Régen ugye a dízel azért volt vonzó, mert ipari melléktermék miatt olcsóbb volt a gázolaj, ma ott tartunk, hogy nagyjából hasonló áron van a dízel meg a benzin, gyakorlatilag sokkal sűrűbben kell a dízelautót karban tartani, hogyha én betartom a járművel kapcsolatos szabályokat, mint a benzinest. Hogyha én hosszú távú nagy utazásokra megyek, akkor vélhetően egyszerűbb, jobb a nyomaték és sok minden miatt, a fogyasztás miatt egy dízelautó. Ha csak a városban jövök, megyek, akkor a benzines előnyösebb, mert télen elő fog felmelegedni, mint egy dízelautó. És hát ez az elhasználódásban is látszik, mert hogyha egy motort nem éri el az üzemi hőmérsékletet, ahol ő ideálisan jól érzi magát, ahol a fogyasztása, a kopása, minden ideális tud lenni, akkor egyszer a nap végén, ezt nem győzöm elégszer mondani, a számlát ki fogjuk fizetni, hogyha nem melegszik be az autó rendszeresen, mert a városban járunk, csak akkor egy olyan helyzetet fogunk teremteni, ahol a javítási számla se lesz olcsó, és nem csak az lesz a baj, hogy megfáztunk, mert hát kabátban kell az autóban ülnünk. Tehát én szeretném ezt a tévhitet egyszer és mindenkorra lerendezni. Ma nagy biztonsággal, felelősséggel állítom, hogy a mai Euro 6.2-es dízelmotorok egy ködös, smogos, nagyon sok szennyezéssel terhelt városban tisztább levegőt engednek ki a környezetbe, mint amit beszívtak.
Vegyünk egy 10 éves használatot, egy általános autóhasználatot dízel és benzines között. Van-e nagy különbség valamelyik javára, amelyik esetleg olcsóbb lehet? Az összes karbantartási, tankolási, mindenfajta szokást, ha összehasonlítjuk, vagy nincs?
Én azt mondom, hogy olyan 30-35 ezer kilométernél van az a forduló pont, ahol érdemes dízelautót venni éves futás teljesítményben. Én nagyon-nagyon hiszek a hagyományos hajtásláncokban, látok jövőt és lehetőség a fogyasztás csökkenésre, a hibrid autóknak a megjelenése. Elektromos autót csak az vásároljon, és felelősséggel gondolkodik a környezetért, hogy legalább évente magánemberként 50 ezer kilométert használja.
Na akkor ezeket a számokat jegyezzék meg, kedves hallgatóink, nem sokára folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkó. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Nezsik István az Autós Nagy Koalíció elnökével. A dízeles autókról beszéltünk, és a benzinest is összehasonlítottuk már. Az elektromos hajtáslánccal kapcsolatban mi a véleményed?
Ugye mindig a nap végéhez lyukodunk ki. Tehát a nap végén, hogyha én tisztességgel, becsülettel megnézem, akkor nagyon-nagyon hasonló számok jönnek ki, vagy alapvetően egy picivel jobban szennyező egy elektromos autó, mint egy mai modern dízel vagy benzines jármű.
Akkor ezt hétköznap nem is érdemes használni a városban?
Hát alapvetően ugye minden hajtásláncot másra találtak ki. Valamikor egyszer régen, amikor Henry Ford és Galamb József a sorozatgyártást indította, ugye nem túl messze innen, ugye Makón indult az egész sztori, én azt gondolom. A sorozatgyártást Amerikában indították, akkor a Földön több elektromos autó volt, mint benzines, de gyakorlatilag a Henry Ford felesége nem is volt hajlandó benzines, kurblis autóval járni, tehát családi viták voltak belőle, de akkor is egy dolog győzött, a hatótávolság. Tehát akkor a Földön azért nem indult el a nagy mennyiségű elektromos autóknak a gyártása. Most a technológiákat hagyjuk, mert ha van elég idő, energia és pénz, akkor mindent meg lehet oldani, de azért nem lett akkor ebből semmi, mert gyakorlatilag a hatótávolságot nem tudták lerendezni. Ugye én azt látom, hogyha elég sok kutatást olvasva megnézem az elektromos és hagyományos hajtásláncoknak az összehasonlítását, hogy bizony-bizony szennyezőbb egy energiamixben Európában az elektromos autó globálisan, hogyha mindent megszámolok, mint amit ma egy dízel vagy egy mai modern Euró 6-os besorolású jármű kibocsát, hisz alapvetően, ha belegondolsz, a konnektorban az elektromos áramnak minden idő pillanatban rendelkezésre kell állni, és senki nem tudja, hogy mikor akarod te tölteni az autódat. Aztán utána, bocsásson meg nekem a hallgató, de én csak fizikából tudom levezetni ezt a dolgot. Ugye van az energiasűrűség, vannak technológiai korlátok. Például ezekben a nagy melegekben az akkumulátort hűteni kell, nagyon nagy hidegben az akkumulátort fűteni kell annak érdekében, hogy a jármű menetképes legyen, ami a hatótávolságból vesz el jelentős mértékben, illetve az autópályán való haladás a 130 km/órás sebességnél lefelezi a hatótávolságot, mert az energiasűrűség, amit én megpróbálok kivenni az akkumulátorból, az olyan mértékben csökkenti a kapacitását az akkumulátornak, hogy sokkal rövidebb helyre jutok el. Én azt prognosztizálom, hogy a következő 10 év párhuzamos hajtásláncokról fog szólni a világon, kísérletezni fogunk arról, hogy mi a megfelelő. Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy nagyvárosok belvárosaiban állítsuk át a tömegközlekedést, a kukásautót, az áruszállítást, a taxit, ami minél többet közlekedik erre a technológiára, és teremtsük meg, mert arról is kell beszélni, hogy ez hihetetlen mértékű fejlesztés kell az elektromos hálózatokban, hogy mondjuk ne az legyen, hogy egy halas méretű városban mondjuk sokan elkezdenének vásárolni elektromos autót, és mondjuk a lakossági fogyasztást nem tudná a szolgáltató biztosítani. Mert Németországban ilyenre is volt nem túl régen példa.
Hogyan lehet egyébként befolyásolni? Ez azért egy okos energiafelhasználás, amit te elmondtál, és egy nagyon tudatos. Mi az, ami tudja ezt valóban e felé terelni, hogy környezetet is védjünk?
Eleve úgy indult a történet, hogy mindenki értse a dolgot, hogy elektromos autót azért találtak ki, vagy próbáltak kifejleszteni, hogy ne kelljen csúcs erőműveket építeni, mert hihetetlen sok pénzbe és szén-dioxidba kerül a csúcs erőműveknek a rendelkezésre tartása és megépítése. Ugye azokban az időszakokban, amikor nagyon meleg van, és klímát használunk, és van egy csomó olyan fogyasztó, ami nem az átlagos fogyasztás generálja, hogy olyankor azokat a gázturbinákat és egyéb lehetőségeket ne kelljen rendelkezésre tartani, hanem mondjuk az elektromos autóhoz okos közlekedők kellenek. Tehát az volt az ötlet, hogy egy inverteren keresztül lógjon lehetőleg a világ mobilitásának 5%-a, az 5% az fizikailag legyen a töltőre téve akár otthon, akár máshol ez a jármű, és csúcsidőszakokban, ugye az inverteren, az átalakítón keresztül nem csak betenni lehet az elektromos autóba, hanem amikor szükség van plusz energiára, akkor ki is lehet ebből az akkumulátor csomagból venni, ami egyrészt meghosszabbítja az akkumulátornak az életét, hogy töltés és kisütés párhuzamosan zajlik, és ezen a megoldáson keresztül, ha 5% lenne, akkor spórolnánk egy csomó szén-dioxidot. Ez volt az alapötlet. Erről szól ez az egész dolog, és ugye kevesen tudják azt, hogy mondjuk 8 év garanciát adnak ma a gyártók a litium-ion akkumulátorra, ugye a ma megvásárolható elektromos autókra, de hogyha én nem használom elég sűrűn, akkor ugyanúgy, mint a telefonban lévő akkumulátor a számítógépünkben, nem tudok milyen példákat mondani, elemlámpába, hogyha nem töltjük, sütjük ki passzívóba, ma már egy csomó akkumulátoros kényelmi berendezésünk van, hogyha nem használjuk eleget, töltve és kisütve, akkor annak az a vége, hogy a kapacitása lecsökken olyan mértékben, hogy nem fog rendelkezésre állni az a hatótávolság, amivel érdemes vele elindulni, és akkor cserélni fogjuk.
Hát azt hiszem, hogy nagyon okosnak kell lenni, hogy ebben jól döntsön az ember, bármit vásárol, akármilyen elektromos hajtásláncba gondolkodunk, akár háztartási gépre, vagy bármilyen személyautóról van szó. Szóval köszönjük szépen az információkat, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.